Egy nagyon érdekes kiadvány jelent meg a Hunren Ökológiai Kutatóközpont közösségi médiás oldalán. Új fajok, új kihívások, megjelent az inváziós fajok terjedését és kezelését bemutató kiadványa a kutatóközpontnak. Miért tartotta ezt fontosnak a központ, hogy kiadjon egy ilyen kiadványt? Ekkora a probléma?
Igen, sajnos azt gondolom, hogy igen, és annak ellenére, hogy azért ebben a témában elég sokat hallhatunk, akár a sajtóban is, mondjuk például a kaktusz terjedéséről, vagy a kokárda virágról, vagy akár most a szőlőkabócáról, ami ugye gazdasági károkat is okoz, mégis valahogy nehezen tudatosul az az emberekben, hogy ez egy olyan probléma, ami nem csak a kutatókat, meg a szakembereket érinti, hanem a hétköznapi embereket is. És ez a kötet igazából nem egy kifejezetten szakmai kiadvány, ami csak szakembereknek szól, hanem egy olyan ismeretterjesztő kiadvány kívánt lenni, amit tudnak használni esetleg pedagógusok a munkájukban, egy kicsit is érdeklődő nem szakemberek is ránézhetnek, és úgy megérthetik talán belőle, ez lett volna a célunk, hogy miért is jelent ez ekkora problémát, és miért gondoljuk azt, hogy ez nem csak ökológia, nem csak természetvédelem, hanem érinti a gazdaságot és a társadalmat is.
Egyáltalán az emberek tisztában vannak azzal, hogy mi az, hogy őshonos, meg nem őshonos?
Nem, ezt nagyon jól látod. Itt kezdődik a dolog, hogy máshogy értékeljük azt, hogy mi az, hogy őshonos, és nem őshonos. Egy ökológus számára őshonos fajnak azt tekintjük, ami a Kárpát-medencében hosszú ideje jelen van, és van egy olyan dátum, Amerika felfedezése, amikortól kezdve beszélünk új jövevényekről, tehát olyan fajokról, amik ezelőtt a dátum előtt nem voltak meg a Kárpát-medencében, nem alkalmazkodtak úgy az itteni viszonyokhoz, és nem ágyazottak be az itteni tájképbe úgy, mint korábban. Ráadásul ezek gyakran hátrahagyják a saját betegségeiket, kártevőiket, versenytársaikat, és ezért extra előnyhöz jutnak itt, és ezért tudnak ennyire terjedni, és esetenként komoly problémákat okozni, akár a természetvédelem, akár más ágazatok számára. Viszont például, hogyha kertészek fejével gondolkodunk, sokszor egy kertészeti újságban már honos fajként jelenik meg az, ami itt úgymond meghonosodott, tehát nagyon régóta itt van, nagyon régóta használják a kertészek, akár városi díszparkokban, akár magánkertekben, illetve vannak olyan növények, ami mondjuk gyerekkorunk óta itt van a tájban, és mindenki megszokta. A népdalok az akácos útról, ugye az akác az a magyar identitás része valahol, de ugyanakkor egy Amerikából származó növény, ami akár károkat is tud okozni a természetvédelem számára. Tehát, hogy nagyon mások a megközelítések, és ebben kéne valahogy először egyetértenünk, és elfogadni azt, hogy ki hogy gondolja ezt, tisztában lenni vele, és tisztában lenni azzal, hogy akkor ezek közül melyek azok a növények, állatok, vagy alsóbrendű élőlények, amik problémát okoznak, és amivel azoknak is kell foglalkozniuk, akik esetleg honosnak vagy őshonosnak tekintik őket.
Igen, olvasva ezt a kiadványt, én meglepődtem, hogy amit mondtál, hogy sok olyan növény van, amivel együtt nőttünk föl, és őshonosnak hiszük. Tehát ilyen például a Kiskunság szikes pusztáin a cidrus néven ismert tamariska, vagy például az ördögcérna. Én se gondoltam, hogy ezek nem őshonosak, pedig nem őshonosak, csak láttuk őket, ott volt körülöttünk, és ezért gondoltuk azt, hogy ezek őshonosak.
Igen, de például a saját korom is olyan, hogy gyerekkoromban nekem büszkén mutatták azt az egy kertet, ahol volt, hogy nekik van papagájviráguk, és ez milyen szép. És ugye most ez egy olyan növény, amit az EU tiltó listára tett, és nem szabad forgalmazni, nem szabad ültetni.
És akkor még ott vannak azok a fajok, idegenhonos fajok, amelyeket célzottan hoztak be hazánkba, például ha halakról beszélünk.
Igen, nagyon sok ilyen, tehát alapból a korábban behozott fajok többsége az olyan, hogy valamilyen gazdasági célból, vagy akár díszítő értékük miatt hozták be őket. Ugye a kertészet is keresi mindig az új fajokat, keresi azokat, amik itt túlélnek ez alatt az éghajlat alatt, és tudjuk a kerteinkbe ültetni. Az erdészek keresnek olyan fafajokat, ami túlélik a nehéz körülményeket, és gyorsan fejlődnek, hamar jön belőle vissza faanyag. A mezőgazdaság is próbálkozik mindig új fajokkal, a halászat is próbálkozik mindig új fajokkal. Tehát ez egy természetes folyamat. Önmagában ez nem gond. Az a gond, hogy az utóbbi években nagyon felgyorsultak ezek a folyamatok, egyrészt a kereskedelmi folyamatok, milyen új fajok jönnek be, Nagyon sok olyan faj jön be, amit nem direkt hozunk be, hanem behozunk véletlenül egy olyan fajjal, amit amúgy szeretnénk, mondjuk behozunk mediterránból növényeket, és vannak ugyan próbálkozások, hogy ezeknek a növényeknek a kártevői ne érkezzenek be, de hát azért valami mindig átcsúszik. És ráadásul ugye sokat beszélünk mostanában a klímaváltozásról is, és sajnos sokszor a klímaváltozás az kedvezhet ezeknek a fajoknak, mint a honos fajoknak. Tehát összetevődik az, hogy sokkal több faj jön, akár véletlenszerűen is, meg az, hogy esetleg jobbak már nekik a körülmények, mondjuk télen nem fagynak el a kártevők, hullancsok, vagy akár olyan növények, amik terjedésre képesek.
A kiadvány az részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól, a megtelepedésen és terjedésen át egészen a tömegessé válásig. Mert hogy van az, amikor véletlenszerűen kerül be valami hozzánk, és úgy gondolják az emberek, hogy esélye nincs arra, hogy túléljen, de hát már ez is megdőlt sok faj esetében.
Igen, ez így van. Vannak olyan növényfajok, amik nálunk még Magyarországon nem tudnak például túlélni az esetleges téli nagy hidegek miatt, de mondjuk már Nyugat-Európában terjednek. Tehát, hogyha egy-egy faj megszokja az itteni környezetet, adaptálódik, tehát olyan genetikai változatai élnek túl, amik mégiscsak jól érzik itt magukat, vagy megváltozik az itteni környezeti lehetőségük, akkor okozhatnak problémát. Tehát ezért fontos az, hogy azokra a fajokra is figyeljünk, ami jelenleg még esetleg nem érkezett meg Magyarországra, vagy megérkezett, de tudjuk, hogy igazából a jelenlegi körülmények között még nem jelent problémát. Tehát ez az első lépés, hogy a határokon átcsúszást, illetve az, hogy mondjuk a kertekből, vagy termesztésből, tenyésztésből kijusson a természetbe, azt megakadályozzuk.
És akkor hozzátok részletesen a kiadványban, hogy helyi vendégből hódító, amikor egy faj túl jól alkalmazkodik, és ugye itt vannak az alkalmi fajok, például a barátpapagáj, vagy az évelő tolborszfű, és ott vannak a megtelepedett, már meghonosodott fajok, a nyest kutya, aztán ott van a tintahalgomba, ami már Magyarországon is megtalálható, a zemplénben, a csereháton és az akteleki karszton is, és ugye ez volt az, amikor az őrségben bukkantak rá először az 1960-as években. Most 2026-ot írunk. Tehát nagyon jól alkalmazkodtak.
Igen, ez előfordul. Vagy ott van például a nílusi lúd is, ami megjelenik. Tudjuk, hogy már Nyugat-Európában, például Németországban kifejezetten nagy problémákat okoz, és ezek azok az alkalmak, amikor igazából mi azt javasoljuk, hogy ezeket a egy-egy helyen megjelenő, már megtelepedett fajokat viszonylag gyorsan föl lehet számolni. Tehát ha tudjuk, hogy amúgy más országokban problémát jelent, és nálunk is problémát jelenthet, akkor megpróbáljuk megakadályozni, hogy nagyobb mértékben elszaporodjanak az országon belül.
Ha a növényeket nézzük, akkor azok kétféle módon terjedhetnek. Egyrészt mondjuk maghordozással, tehát mi turisták vagy laikusok is vihetjük, mert ugye nem gondolunk arra, hogy a ruhánkra például egy-egy kirándulás során mennyi minden tapadhat, és mennyi mindent hozhatunk be azzal, vagy az, amikor szándékosan ültetnek el, például kaktuszokat. Számomra megdöbbentő volt, amikor arról kellett interjút készítenem, hogy országszerte elterjedtek például a medvetalpkaktuszok, a fügekaktuszok, és hogy ezeket valószínűleg túrázók ültethették el, vagy olyanok, akik szerettek volna a természetben is gyönyörködni a kaktuszokban.
Igen, ugye az emberek szeretik a változatosságot, szeretik az újdonságot. Én is szeretek a kertembe szép új növényeket ültetni, és abba ugye nehéz belegondolni, hogy ez mit jelent. Miért zavarna egy sziklagyebben bárkit is egy kaktusz, amikor úgysem mennek oda, hát milyen jól néz ki, csak az látja, aki tényleg fölbír mászni ilyen helyekre. És hogyha elterjed ott az a növény, akkor nagyon nagy természetvédelmi károkat okoz, mert a sziklagyepeken nagyon szép hazai olyan fajok is élnek, ami akár endemikus, tehát sehol máshogy nincsen, csak nálunk egy ilyen gyepben. Úgyhogy ezt meg kéne gondolni, hogy mit hova ültettünk ki szándékosan, és az a véleményem, hogy szándékosan nem szabadna a természetbe semmit sem kiültetni, nem szabadna kísérletezni ilyenekkel, mert amíg még az ember kijár és kontrollálja, addig jó, de mi van, hogyha én már nem tudok oda kimenni és kontrollálni. A másik, amit említettél, hogy ugye vannak a véletlen esetek, ugye amikor kirándulunk, akkor inkább bosszankodunk azon, hogy mi minden gyűlik össze mondjuk az okninkon, de abban nem gondolunk bele, hogy ami összegyűlik, azt egyik helyről mi elvittük a másikra, és hogy ott mi lesz velem, mert miért gondolnánk bele, ugye csak nekünk okoz bosszúságot. De hát ezért érdemes mondjuk mielőbb megszabadulni tőlük, egyrészt ne szúrja a bokánkat, másrészt még olyan helyen dobjuk ki, ahol nem visszük át mondjuk egy olyan szép helyre, amit amúgy élvezünk, mert még érintetlen természetnek érezzük. Tehát inkább az autó mellett szedjük le az okninkról, és dobjuk ki ott egy szemetesbe, mint hogy bevigyük máshova.
A kereskedelemnek óriási szerepe van egyébként az idegen honos fajoknak a terjesztésében és terjedésében. Mit ír elő a jogszabály? Mert ha jól tudom, akkor vannak fajok, amelyeket tilos behozni, mégis bekerülnek az országba.
Igen, vannak. Egyrészt vannak inváziós fajokra vonatkozó rendelkezések. Elsősorban EU-s előírások, van egy rendelet kifejezetten az inváziós fajokkal kapcsolatban, és a listás fajokat ugye értelemszerűen egyik tagállamban sem szabadna kereskedelmi forgalomba hozni. Aztán lehetnek helyi vonatkozások, illetve vannak külön a kártevőkre vonatkozó karanténszabályok, növények, állatok kereskedelmére vonatkozó különböző szabályok, amik nem kifejezetten az invázió korlátozására szólnak, de mégis hozzásegítenek ezekhez. Viszont hát azért az emberekben mindig van egy olyan, hogy jaj, de az mennyire szép, és csak nekem legyen, és általában akár a jó szándék is megvan, hogy ő csak magának akarja, és nem akar ebből gondot, hogy utána kiszabaduljon, vagy kijuttassa a természetbe. De hát aztán megvan az a figyelmetlen hozzáállás is, amikor mondjuk egy akváriumi halat aztán mégis kiengednek. Ráadásul olyan helyre, ahol tudják, hogy jól érzi magát mondjuk egy meleg vizeket kedvelő halat egy hévízi területre. Ez mindig megvolt szerintem az emberben, hogy szereti áthágni a szabályokat, hogy rám nem vonatkozik, de azért jó lenne megfontolni azt is, hogy mekkora kárt okozunk ezzel másoknak a magunk örömének a biztosítása érdekében.
Internetes kereskedelem, azt ellenőrzik egyáltalán, vagy ellenőrizhetetlen?
Hát szerintem ez nagyon nehezen ellenőrizhető. Nem hiszem, hogy ez lenne az út. Én inkább azt gondolom, hogy ha tudatosulna az emberekben az, hogy még ha be is hozom, nagyon vigyázni arra, hogy véletlenül se jusson ki a természetbe, akkor...
Vagy ha megunta, akkor nem kiengedni a természetbe, hanem mondjuk elvinni egy állatkertbe.
Hát elvinni egy állatkertbe, nagyon sok ilyen csoport van, ahol valaki más átveszi, aki örülne neki, tehát hogy ne a természetbe dobjuk ki, még akkor se, hogyha azt gondoljuk, hogy az mondjuk úgyis elpusztul. Mert az egyik kaktuszfertőzés pont így kezdődött, hogy csak kidobták, hogy ne legyen útban, nem gondoltak arra, hogy az ott túl fog élni és problémát fog okozni.
Igen, és ott kezdődik, ahogy mondtad is, ha már például állatokról beszélünk, akkor felelős állattartás. Tehát, hogy ne vegyünk aligátorteknőst, mert hogy nem marad picike. Tehát az nagyon nagyra meg tud nőni. És túlél bennünket.
Igen, igen. Ilyen szempontból egyébként jó lenne, hogyha tényleg a kifejezetten speciális élőlényekkel foglalkozó akvaristák a veszélyekre is fölhívnák a figyelmet, meg a kereskedők is, tehát hogy sokszor nem is tudják ők maguk sem, hogy milyen tulajdonságokkal bír egy faj, és milyen következménye lehet annak, hogy azt valakinek eladják.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire képesek az inváziós fajok, szóval milyen hatással lehetnek a természetre és az emberre?
Hát ugye, amit leggyakrabban hallunk, azok a természetvédelmi szempontok, amit már most is említettem mondjuk a sziklagyepre ültetett kaktuszok kapcsán, hogy ezek az új fajok ki tudnak szorítani az élőhelyükről őshonos fajokat, amik itt vannak régóta, egyedi értéket képviselnek, mert sehol másuk nincsenek Európában, vagy csak kis területen vannak Európában, fölborítják a fajok közötti kapcsolatokat, mondjuk a táplálékláncot. Tehát, hogyha egy patica bogár máshogy táplálkozik, mint az itthoni, akkor ugye az egész kapcsolatrendszerre más lesz, és átalakítja azzal, hogy ő tömeges. Aztán vannak olyan fajok, amiket könnyebb észrevenni, amik kártevők vagy kórokozók. Ezekről ugye hallunk is, mert károkat okoznak az állattenyésztésben, a mezőgazdaságban, vagy akár az emberi egészségben is. Ugye vannak olyan szúnyogfajok, amik igen súlyos betegségeket képesek hordozni, akár az ember számára, akár a házi állatok, elsősorban a kutyák számára. Vannak olyan kullancsok, amik szintén idegenhonosak és betegséget terjesztenek, tehát ezeket úgy érezzük a bőrünkön, és aztán vannak olyanok, amit kevésbé érzünk, meglátunk, tehát mondjuk az, hogy rengeteg pollenhozó inváziós növényfaj van, ott van a selyemkóró, vagy az aranyvesző, azt gondoljuk, hogy ez jó, mert nagyon sok beporzó látogatja őket. egy adott időszakban, ugye, amikor virágoznak, de aztán nem tudjuk, mi van akkor, amikor már elvirágoztak és nincsenek. Akkor a halaknál is, ugye, amiket behoztak új fajokat a gazdasági céllal, nagyon sokszor az őshonos fajokat meg kiszorították, tehát hogy van egyfajta gazdasági haszon, de közben a hazai fajokból származó haszon meg elenyészik.
Igen, ha az embert nézzük, akkor az Észak-Amerikából behurcolt ürömlevelű parlagfű jutott rögtön eszembe, és erről van is példa a kiadványban, ami ugye óriási problémákat okoz, és nem csak az emberek egészsége szempontjából, hanem gazdasági szempontból is. A kiadvány hozza az inváziós folyamat ökológiai modelljét és a kezelési lehetőségeit. Tehát magyarán, hogy hogyan kerül be hozzánk, hogyan kezd kivadulni, hogyan telepedik meg, és ugye a terjedésnek milyen hatása van, meg hogy egyáltalán hogyan lehet ezt megállítani, mert itt van a kulcs szó, úgy gondolom, hogy hogyan lehet megállítani, mert jelen pillanatban ezt csinálják a természetvédelmi szakemberek, hogy próbálják meggátolni a terjedést, a további szaporodást, a teljes inváziót, csak ez azért nagyon nehéz munka.
Igen, ez önmagában a természetvédelmen múlna csak, akkor biztosan nem megvalósítható. És azért fontos tisztában lenni ezzel a folyamattal, meg ennek a szakaszaival, mert mindegyik szakasznál kicsit más megközelítéssel lehet valamit is elérni. Már említettem azoknál a fajoknál, amik még nincsenek itt, ott elsősorban az ellenőrzés, a szabályzás, az, hogy ne engedjük ki, ne rakjuk ki a természetbe, az önmagában segíthet. Azoknál a fajoknál, ami már egy-egy helyen megjelenik, és talán kezdene terjedni, mondjuk madarak fészket raknak, és megpróbálnak tojást kikeltetni. Ott ugye, ha még időben el tudjuk ezeket távolítani, akkor nem tud tovább szaporodni, tehát már megjelen, de nem kezd el nagyon terjedni. És aztán vannak azok a növények, amik elkezdenek terjedni, vagy állatok, vagy kártevők, ott ugye az a lényeg, hogy próbáljuk meg őket visszaszorítani viszonylag kisebb lokalitásokra, hogy ne okozzon mindenütt problémát. És aztán vannak olyan fajok, ami már szinte az egész országban jelen van, ott meg igazából nagyjából a kármérséklés az, amit tudunk tenni, tehát említetted a parlagfüvet, nem véletlenül van a parlagfűmentes kert, meg az ellenőrzések, jogszabályok, büntetések, hogy próbálnák visszafogni ennek a fajnak is a terjedését, illetve a károkozását, mert hogyha ott van, de én még lekaszálom azelőtt, hogy pollent hozna, akkor ezzel megakadályozom azt, hogy ugye egy csomó embernek kijöjjön az én területem miatt az allergiája és a vonatkozó egészségügyi költségeket is csökkentheti. Tehát, hogy más szintek vannak, és más a felelőssége ebben az egyes csoportoknak. A döntéshozók elsősorban a szabályzással tudnak ebbe beavatkozni, mi kutatók azzal, hogy próbáljuk nyomon követni a folyamatokat, és megérteni a miérteket, meg hogy mit lehet tenni. Természetvédők az aktív beavatkozásokkal, és hát azt gondoljuk, hogy a különböző más ágazatok és a társadalom is jó lenne, hogyha ebbe a folyamatba becsatlakozna, és ami az ő részükről megtehető, azt megtennék.
Meg lehet egyébként véglegesen akadályozni, el lehet ezeket az inváziós fajokat véglegesen tüntetni hazánkból?
Hát erre rövid válasz az, hogy nem. A hosszabb válasz az, hogy melyik fajról van szó, tehát vannak olyan fajok, amiknek az esetében igen, pont ezek, ami csak egy-egy fordul elő, és a hosszabb válasz része az is ugye, hogy Magyarország nem egy szigetország, hanem minden oldalról szomszédos országok vannak, és egy ilyen határt nagyon nehéz szabályozni, tehát hogy mi az, ami bejut hozzánk, mi az, ami nem. Igazából pontosan ezért fontos az, hogy meghatározzuk, hogy melyek azok a fajok, amik kifejezetten nagy gondot okoznak, kifejezetten rizikót jelentenek, és ezek ellen hogyan lehetne fellépni, csökkenteni az általuk okozott károkat.
Olyan volt már, hogy azt hitték, hogy megszabadultak egy idegen honos fajtól, és aztán mégis felbukkant újra?
Biztosan volt. Egy példát te is említettél, azt a tintahal gombát, hogy ugye nagyon régen látták már, aztán nagyon sokáig nem, és aztán most újra van. Meg olyan példát tudok hozni, a keleti ostorfa, az egy viszonylag jó parkfa, mert bírja a városi környezetet, és nagyon sok helyen ugye ültették a városokban, parkokban, abszolút nem jelentett problémát egészen az utóbbi évekig, de most ez az egyik új olyan inváziós növényfaj, ami megjelent a természetben, és mindenütt találkozni vele pici csíra növény formájában, és attól félünk, hogy ez lesz a következő ilyen katasztrofális hatásokkal bíró növényfaj.
A kiadvány hoz hazai példákat, idegenhonos fajok az inváziós folyamatban, és itt van például egy kerti növény, amikről beszéltél, például a sárga kokárda virág, és itt gyönyörűen képpel be vannak mutatva ezek az idegenhonos fajok, valahol térkép is van, hogy hol van az elterjedése. Ezzel gondolom azért is vannak ezek a képek, hogy fölismerjük mi is. Tehát, hogy ezek lehet, hogy nagyon szépek, de hogy nem jók ebben a közegben, ahol vannak, mert hogy óriási károkat tudnak okozni, ugye? Tehát az őshonos faunát tudják elnyomni, elveszik a teret azoktól a növényektől, amelyek már régóta velünk vannak, és tényleg őshonosak Magyarországon. Sokkal jobban tudok alkalmazkodni az inváziós fajok a feltételekhez, tehát amik itt vannak.
Igen, ugye azok lesznek sikeresek, amik jól tudtak alkalmazkodni, és részben ezért vannak a képek, hogy fölismerhetők legyenek. És nem csak képek vannak a kiadványban, hanem nagyon sok helyen megjelennek QR kódok, felhívások arra, hogy hiába kicsi ez az ország, azért mégis nagy ahhoz, hogy minden talpalatnyi területét kutatók, természetvédők ismerjék. És nagyon fontos az, hogy a lakosságot be tudjuk vonni ezeknek a fajoknak a feltérképezésében, hogy hol fordulnak elő. Tehát igazából bárki egy mobiltelefon segítségével, vagy néha akár mobil nélkül is tud segíteni azzal, hogyha bejelenti ezeknek a fajoknak az előfordulását. Tehát valahol látja, és akkor az adott oldalon jelzi, hogy itt volt ez a faj. A legtöbb esetben az a jó, hogyha tud küldeni egy fényképet, vagy akár magát a lecsapott szúnyogot, vagy befogott szúnyogot, és akkor ezt szakértők azonosítják, hogy tényleg az-e, és akkor fölkerül egy újabb pont a térképre, hogy na, itt is van, és hogy akkor kell rá figyelni, hogy nem terjed-e onnan tovább.
Hát ezek azok a bizonyos közösségi kutatások, citizen science programok.
Igen, ezek a közösségi kutatási programok. Jó néhányat megneveztünk ezek közül a kiadványban. Talán ismert lehet a szúnyogmonitor, de van kifejezetten állatokra vonatkozó felmérés is, tehát akár a mosómedve, akár a nutria kapcsán. Vannak kártevőre vonatkozó felmérések, atkákra például, vagy kabócákra. És vannak általánosabb típusú felmérések, például az iNaturalist-en az inváziós növényfajokról. Egy hazai felmérés, amihez lehet csatlakozni. Van kifejezetten a kertünkre vonatkozóan egy program, a kerti kistavakra vonatkozóan, tehát ilyen jellegű közösségi kutatási programokra felhívásokat is tettünk ebbe a kötetbe.
És nincsenek könnyű helyzetben a természetvédelmi szakemberek, mert ugye az érdekek ütköznek. Tehát ha például a közönséges selyemkórot hozzuk, vagy az akácot hozzuk. Ugye a méz, a méhézek, a beporzók, a selyemfűmézet, mindenki ismeri. Tehát ugye az akácot nagyon kedvelik a méhészek, ugyanígy a selyemkórót is kedvelik. Hát a selyemkóróról láttam a térképet, döbbenet. Lassan nincs az országnak olyan része, ahol a selyemkóró ne lenne megtalálható.
Igen, mondjuk a selyemkor és az akác is olyan, hogy azért mind a kettőt gazdasági érdekből telepítették be, tehát ezért is van belőlük ennyi, és akkor itt ütközik ugye a gazdasági érdek a természetvédelmi érdekkel. Éppen ezért a természetvédelem sem gondolja azt, hogy most akkor ezeket a fajokat így egyszerre el lehetne tüntetni az országból, hiszen gondoskodni kell arról, hogy milyen növényfajok tudják kiváltani akkor azt a funkciót, hogy a selyemkóróból vagy az akácból méz van, vagy hogy az akácból faanyagot nyerünk. Tehát itt nagyon fontos az, hogy az ágazatok megfelelően egyeztessenek, és az is, hogy hol mi történik az országban. Tehát egy természetvédelmi értéket meg akarunk óvni, akkor ott ezeknek a növényeknek esetleg nincsen helye. De ahol meg mondjuk a fakitermelés a cél, vagy az, hogy az adott helyi közösség meg tudjon élni és tudjon mézet termelni, akkor ott lehet, hogy az a fontos. Tehát sok ágazat részéről kompromisszumokat kell találni, hogy hol tudunk együttműködni, illetve hol van egyikünknek vagy másikunknak előnye és fontossága.
És akkor még ott van a másik oldal, azok az élőlények, például a nutriát ugye gazdasági céllal hozták be, de ott van a mosómedve, amit ha egy kicsit is utána olvas az ember, akkor tudja nagyon jó, hogy a felnőtt és idősebb mosómedvék azok agresszívvé válhatnak. Tehát sokszor úgy felmerül bennem a kérdés, hogy miért gondolják emberek azt, hogy a mosómedve az jó házi állatnak. Tehát, hogy miért akarunk olyan élőlényeket háziasítani, ami nem házi. Tehát azoknak megvan a természetes saját közege, miért kell ezeket behozni például egy Magyarországra?
Hát azért az exotikum az mindig vonzó. Én nekem a rokonom Rosie Geraldától nagy kedvencem volt, én is tartanék elefántot, hogyha megtehetném. Tehát én megértem ezt a vonzódást, és azt, hogy milyen cuki egy mosómedve. Szerencsére nem minden ember engedheti meg magának, hogy ilyen állatokat mondjuk behozzon. Az a lényeg, hogy aki megengedheti, az meg ne engedje ki a szabadba semmiképpen, bár véletlen kiszökések mindig is vannak. De a mosómedve az már olyan szinten elterjedt Európában, hogy lassan azt sem lepne meg, hogyha magától is megjelenne, és nem csak háztartásokból szabadulna ki. A nutti az egy kicsit más, mert azt ugye tenyésztették, és aztán amikor bedőlt ez az ágazat, akkor valószínűleg több helyen az volt a legegyszerűbb módszer, hogy kiengedjék őket a szabadba. Tehát szerintem ez van, ez a folyamat van, hogy vonzanak az egzotikumok, én azt szeretném tartani. Az a folyamat is van, hogy új és új dolgokat fedezünk fel, hogy hogyan lehet hasznosítani egy-egy növényt vagy állatot, akár egy gombát, de nem tudjuk még fölmérni ezeknek a jövőbeni következményeit, tehát hogy igazából nagyon-nagyon óvatosan kellene ezekkel bánni, és nagyon szigorú intézkedéseket hozni ahhoz, hogy ne tudjanak kiszabadulni ezek a természetbe.
Hogyan lehet megtudni, hogy mely fajok hordoznak inváziós kockázatot? Vannak kockázatelemzések?
Léteznek kockázatelemzések, igen. Erre többféle megközelítés is van. A legegyszerűbb ugye az, hogy körbenézni, hogy és mi van a szomszédoknál. Tehát mondjuk a mi fajok ismerten Európában már problémát okoznak, azt ha én dönthetnék, egy az egybe azt mondanám, hogy na, akkor Magyarországon is most azonnal vigyázzunk, és nem kéne ezekkel foglalkozni, nem kéne megengedni mondjuk a kereskedelmi forgalomba hozásukat.
Tehát magyarán a természetvédő és a kutató fölhívná erre a figyelmet a döntéshozók felé, és a döntéshozó meg hozhatna egy jogszabályt pontosan azért, mert ez kockázattal járhat, hogy ez ne történjen meg, ami mondjuk más országban.
Igen, akár így, ilyen folyamatban. Tehát, hogy ez, hogy mi van a szomszédomnál, vagy mi ismert a világban, ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés, hogy magának a fajnak a tulajdonságait is vizsgálják. Mennyire várható az, hogy nagy mennyiségben el tud szaporodni, mennyire várható az, hogy túlél az adott környezetben, mennyire várható az, hogy olyan forrásokat használ, mondjuk olyan a táplálkozása, hogy az itthon vagy Európában, mert általában ezek nem hazai rendszerek, problémát okoz. Tehát, hogy kvázi ilyen döntési fa van, az egyik oldala az ennek a döntési fának erre van, és egy elég bonyolult ábra a kiadványunkban, hogy mennyire képes várhatóan terjedni, ezt becsüljük meg. A másik oldalon meg azt becsüljük meg, hogy mennyire várható, hogy negatív hatása lesz a természetvédelemre, a gazdaságra vagy a társadalomra, mondjuk egészségügyi kockázatok révén. És ez alapján be lehet kategorizálni egy adott fajt, hogy nem veszélyes, hogy azért van benne rizikó, tehát megfigyelni érdemes, főleg ugye ez olyankor fordul elő, hogyha még nem ismert, hogy mennyire fog tudni terjedni az a faj. És akkor vannak azok a fajok, a piros fajok, amiről tudjuk már, hogy nagyon tud terjedni, és akkor problémát is fog tudni okozni, és akkor ezek ellen viszont jó lenne valamilyen szinten fellépni.
Hogyan fogadták az emberek ezt az online kiadványt? Én, amikor kikerült a poszt, hát olvastam hozzászólásokat, vannak köztük elég érdekesek. Tehát van, aki nagyon támogatja és elfogadja, valaki pedig teljes szemellenzés.
Hát ez nagyon változó. Egyrészt vannak, akik kifejezetten örülnek, hogyha megjelennek ilyen kiadványok, mert ugye van több, ilyen friss azért nem nagyon, de mindegyik egy kicsit más szempontokat tud nyújtani, és segít jobban megérteni az egész problémakört. És akkor van, aki viszont nem olvassa végig, mert szerintem, hogyha valaki végigolvassa, mi bevontuk a méhészek szempontjait, nem azt mondtuk, hogy egy az egybe rossz, amit csinálnak. Bevontuk azt a szempontot, amit az elején kérdezte, hogy mi az, hogy honos meg őshonos. Tudjuk, hogy nem mindenki számára az a honos, amit mi írunk le, de szeretnénk tudatosítani, hogy valójában erről van szó. És igyekezünk megszólítani az embereket, hogy aki egy picit is hozzá tud segíteni ahhoz a folyamathoz, hogy feltérképezzük az inváziós fajokat, illetve igyekezzünk korlátozni a káros hatásait, az megtehesse. Mert sokszor az van, hogy az emberek érzékelnek problémát, de nem tudják, hogy ők egyáltalán mit tehetnének, és akkor föladják. Tehát, hogy igazából mi azokat szerettük volna megszólítani, akik nyitottak erre, és én azt gondolom, hogy azért egyre többen nyitottak a természetvédelmi problémák megértésére, és főleg arra, hogy szeretnének valamit tenni és előmozdítani, hogy ne ilyen legyen a helyzet.
Mondjuk egyes dísznövénykertészek már váltottak. Nem tudom, hogy mi okozta ezt, tehát már hangsúlyozzák, hogy amikor valaki kertet tervez, akkor ne trópusi, meg mediterrán fajokba gondolkozzon. Tehát, hogy annyi szép őshonos növény van Magyarországon, hogy tessék azokat ültetni. Csak ugye már elindult egy folyamat, és amióta internetről is lehet rendelni, az emberek elcsábulnak.
Szerintem nagyon sok tudatos kertész van már, meg tájépítész kerttervező, akik igyekeznek arra figyelni, hogyha nem is csak őshonos fajokban gondolkodnak, de hogy kerüljék azokat a növényeket, ami kifejezetten tudható, hogy problémát okoz. Tehát én ebben egy nagyon pozitív változást látok, és akár a klímaváltozás szempontjából, akár a fenntartható kert szempontjából, akár a fajhasználat szempontjából, hogy mit és hogy használnak. És vannak már rá próbálkozások külföldön több, de nálunk is egyre több, hogy hogyan lehetne a hazai növényekből látványos díszkerteket kialakítani, tehát olyan virágzó ágyásokat például, ami csak őshonos fajokkal van tele, de mégis vonzó a beporzók számára. Én Budapesten lakom, itt már vannak példák rá, hogy önkormányzatok kialakítanak ilyen helyeket, de van magánkertekben is erre lehetőség, erre is van egy leírásunk is a kiadványban, a vadvirágos kiskertem, hogy a saját kertünknek olyan sarkában, amit erre alkalmasnak ítélünk, és nem kifejezetten nagyobb látványos növényekkel akarjuk megtölteni, akkor találhatunk olyan honos virágos növényeket, amit föl tudunk használni. És már hogyha egy ilyen zsebkendőnyi kis helyet a kertünkben hagyunk ilyen növényeknek, az bevonza a helyi állatvilágot is, tehát hogy ez eszméletlen ilyen pici lépésekkel milyen sokat tudunk javítani a természeti állapoton, a környezetünkön.
Csak és kizárólag a Hunren Ökológiai Kutatóközpont oldalán érhető el ez az online kiadvány, vagy tervezi a kutatóközpont azt, hogy eljutatja mondjuk iskoláknak, óvodáknak?
Az online kiadványt azt szeretnénk terjeszteni majd több irányba is, és egy korlátozott példányszámban szeretnénk nyomtatásban is megjelentetni a kiadványt. Ezt nem fogjuk tudni eljuttatni mindenki részére. Ezzel elsősorban a döntéshozókat szeretnénk megcélozni és számukra eljuttatni, hiszen ők azért egész más léptékben tudnak tenni az inváziós fajok terjedésének a megakadályozásában.
Lesz folytatása a kiadványnak? Vannak még olyan kérdések, amelyekről jó, ha ilyen online kiadvány megjelenik? Mert ugye volt korábban is egy kiadvány, ami ugyanígy online volt, és azt is a Hunren Ökológiai Kutatóközpont adta ki. Ez ugye a természet helyreállítás kiadvány volt.
Hát ilyen szempontból, ha kérdezed, nagyon sok kiadványunk van, és nagyon sok mindenben tervezünk is új kiadványokat megjelentetni. Tehát van például a beporzókról a városban, van a szúnyogok kapcsán kiadványunk, vannak hagyományos gazdálkodással kapcsolatos kiadványaink, erdőgazdálkodással kapcsolatos kiadványaink. Az intézetünknek egyfajta missziója is az, hogy a kutatási eredményeket valamilyen formában eljuttassa a társadalomhoz is, meg a döntéshozókhoz is. Mindenképpen fogunk újabb és újabb témákkal jelentkezni. Az, hogy most kifejezetten az invázión belül rövid távon nem várom, inkább szakmaibb jellegű témákban, igen, tehát egy-egy problémát körüljárva, tehát a szúnyog kapcsán már volt is kiadványunk, most fölmerül esetleg, hogy a szőlőkabóca kapcsán lehet-e olyan ökológiai gondolat, amit érdemes ilyen formában megfogalmazni. Tehát, hogy mindig vannak témák a tarsolyban, részben a téma aktualitása, részben a rendelkezésünkre álló szaktudás, részben a rendelkezésünkre álló források határozzák meg, hogy mi az, amiben tudunk ilyen kiadványokat még megjelentetni. Most például ezt kifejezetten egy nemzeti labor keretében tudtuk megvalósítani. Ez az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium, ami nem csak inváziós fajokkal, hanem kifejezetten betegségekkel, emberi egészséggel is foglalkozott. Mi az egyik pillér voltunk a négyből ebben a projektben, és gyakorlatilag ez a kötet a négy év vizsgálatainak az eredményeit is összegzi kifejezetten az inváziós fajokra vonatkozóan.